A ma este téma kétség, bizonyosság, kérdések, bizonyosság tétel. Imádkozom. Édes Atyánk, kérjünk, hogy készíts fel minket a szolgálatra. Segíts minket jobban megérteni azt, hogy az egyetemes papságban van feladatunk. Van szerepünk a gyülekezetben. És kérjünk, hogy használd a te igéd ma este a mi életünkben, hogy jobban tudunk felkészülni ezeket a lehetőségekre, hogy egy használható eszköz tudunk lenni a te kezedben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. A János evangélium a 14., 15. és 16. részben esetleg a legalapvetőbb tanítás az Isten szent lelkéről. Nem fogunk részletesen belemenni ebbe ma este, de amikor beszéljünk a bizonyosságról, akkor nagyon fontos, hogy mi megértjünk az Isten lelke szerepe a mi életünkben. Most kezdetül olvasom a 15. részből a 26. és a 27. vers. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek, az Atyától, az igazság lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Itt ezek a részekben látjunk azt, hogy Isten Jézus megígérte, hogy majd amikor ő fölmegy a mennybe, ő majd fog küldeni az ő lelkét. Majd egy pár hét múlva, amikor lesz a pünköst ünep, ünnepeljünk azt az időpont, amikor Isten küldte az ő lelkét. A mai világban vannak különböző tanítás az Isten lelkéről. Van olyan tanítás, ami nem egyezik a Bibliával, és azt látjuk, hogy az egyházon belül, a kereszténységben van sok tanítás és félreértés. Nem akarok belemenni sok mindenbe ma este, de az egyik dolog, ami fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy az alapvető rend az új szövetségben, van egy pár kivétel, de az alapvető rend az új szövetségben, és mindenképpen az a rend, ami van az egyházban ma, az, hogy amikor az ember megtér, abban a pillanatban az Isten szent lelke beköltözik a mi életünkbe. És az Isten lelke ott van bennünk. Ez nem valami, ami később történik, ez nem valami, ami keresni kell, ez így történik. Ez a normális rend, amikor az ember megtér. Nem menjünk bele ma este, de az apostolok cselekedet, az egy átmeneti időszak, és akkor ott voltak kivételes helyzetek konkrét okok miatt. De azért volt ezek a rendkívüli dolog, mert az volt egy átmeneti helyzet. Mi most már nem éljünk abban az átmeneti időben. Mi egy olyan időben éljünk, hogy abban a másodpercben, amikor valaki megtér, ő kapja az Isten lelkét. És az Isten lelke bennünk lakik. De annak ellenére, hogy az Isten lelke bennünk van, még mindig előfordul a mi életünkben kétségek. Fölteszem egy kérdést. Van valaki itt, akiben soha sem volt kétségei a megtérése után? volt egy jelentkező, az nagyon jó, de szerintem a legtöbb emberben vannak olyan pillanatok a mi életünkben, amikor valami ok miatt vannak kétségek. Mi van, amikor ez előfordul? Miért vannak ezek? És mi a megoldás? Szeretnék... kezdem. Van egy olyan mondás angol nyelven, amit az emberek gyakran mondnak, hogy alni kell azok az ígéreteken, amit Isten mond. Ha Isten mond valamit, akkor tartani kell azt, hogy az igaz. És az az én meggyőződésem, hogy amikor jönnek kétségek az én életemben, a feladatom visszamenni az igébe. És nézni azt, hogy az Isten igéje mit mond erről. És akkor az a kétség elmúlik, amikor elfogadom azt, amit Isten mond az igébe. Egy pár évvel ezelőtt volt egy nagyon népszerű ének. A szerzőr egy dél-afrikai ember volt, és az ének a következővel kezdődött: "Don't worry, be happy." Az nagyon jó. Magyarul nem kell aggodalmaskodni, legyél boldog. Csak egy problémám van azzal. Nem működik. Nem működik. Nincs egy kapcsoló valahol rajtam. Nagyon jó lenne, ha lenne egy kapcsoló. Most aggodalmaskodom, akkor át kell kapcsolom, többet nem fogok aggodalmaskodni, csak boldog leszek. Jó vidám ének ez, csak rossz teológia. És azt kell látni, hogy de van egy jó teológia. És a teológia az, hogy don't worry, pray. Magyarul ne aggodalmaskodj, hanem imádkozol. Mert ez amit az igé mond. A Filippi 4. rész, a 6. és a 7. vers. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könnyegésben mindenkor haladással tartjatok fel kereséket Isten előtt. És mi lesz a következmény? A 7. versben, és az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatokat a Krisztus Jézusban. Mi a megoldás? Mi a megoldás, amikor vannak kétségek a mi életünkben? Amikor tele vagyunk aggodalommal? A megoldás az imádság. A megoldás nem az, hogy mi meneküljünk Istentől, nem az, hogy mi emeljünk fel vádokat Isten ellen, hanem az, hogy mi leboruljunk Isten előtt. És mi imádkozunk. Paul ezt írta a Filippi gyülekezetnek. Ha mi visszamenjünk az apostolok cselekedetbe, mi látjunk azt, amikor Paul ment, és ő látogatta a Filippi gyülekezetet. Még nem gyülekezet volt ott, de amikor ő először ment oda Filippiba, akkor ő börtönbe került. És amikor Paul börtönbe került ott, mi azt olvasunk, hogy éjfél tájban kezdtek énekelni. Én csak gondolom egy kicsit azt, hogy mi történt abban a pár órában, mielőtt kezdtek énekelni éjféltájban. A Paul, ő ugyanolyan ember volt, mint mi. És én miért nem mondani azt, hogy voltak olyan helyzetek, amikor a Paul életében ő is el volt keseredve. Amikor ő kétségbe esett. Amikor ő azt mondta, hogy Isten, ez miért történik vele? De a jó dolog a Pálban, ahogyan mi olvasunk róla az Új Szövetségben, ha voltak ilyen kétségei és nehéz pillanatok az ő életében, ezek mind nagyon rövidek voltak. És azért rövidek voltak, mert az volt a jellemző róla, hogy amikor jöttek a kétségek, amikor jöttek a nehézségek, Pál egyből fordult az Úrhoz, és ő imádkozott. És amikor Pál ott volt a Filippi börtönben, amikor fogságban volt, ő imádkozott, és miután imádkozott, akkor volt egy olyan öröm az ő szívében, hogy ő más nem tudott csinálni ott a börtönben, mert ő kezdett énekelni. De fontos, hogy mi látjunk a sorrend. A sorrend volt, hogy először volt imádság. És először volt az a esetleg egy kis küzdelem Istennel. Hogy ezt ki kell harcolni Istennel, és csak akkor ad Isten azt a békességet a mi szívünkben. És amikor van az a békesség, akkor tudunk tovább lépni. Nézzünk egy vagy két másik eset az Új Szövetségben, amikor hasonló helyzetek vannak. Az egyik a Pál levele a korintusi gyülekezetnek, a negyedik rész, a 16. verstől. Kettő Korintus, negyedik rész, a 16. vers. 2 Korintus 4:16 így szól, ezért tehát nem csügedjük, sőt, ha a külső emberek megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanati könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig válok, a láthatatlanok pedig örökké válok. Én nem vagyok olyan fiatal, mint 10 évvel ezelőtt, nem vagyok olyan fiatal, mint 30 évvel ezelőtt. Én már rájöttem, hogy ez a testem, ami van, szép lassan folyamatosan tönkremegy. 2 évvel ezelőtt egyszer voltam a focipályán, senki nem volt közel hozzám, és én úgy döntöttem, hogy én szeretnék nem arra menni, hanem arra menni. És fordultam, de a térdem elfelejtette, hogy fordulni kell. És akkor éreztem. Hallottam valamit a térdemben, amit nem kellett volna hallani, de én nem vagyok nagyon okos, és fájt a térdem, én azt mondtam, nem baj, én csak hátramentem, én álltam a kapuban, és tovább játszottam. Alig tudtam mozogni a lábam, de én tovább játszottam. Semmi probléma nincs, én nem megyek orvoshoz, mentem dolgozni, ez délelőtt futballoztam, és utána mentem dolgozni, egész nap dolgoztam, egyre nehezebb volt mozdítani, amikor beültem a kocsiba, próbáltam nyomni a kuplung, nagyon nehéz volt, de valahogyan csináltam. Este volt egy presbiter ülés a gyülekezetünkben, mentem a presbiter ülésre, ott ültem 2 órán keresztül, végre lett a presbiter ülés este 9-kor, és fel kellett állnom. A térdem azt mondja, hogy nem. A következő nap végre mentem az orvoshoz. És akkor a következő pár hónapban mankóba jártam, addig, ameddig nem jött rendben a térd. Legalább nem kellett műteni. De lényegében egy másfél év volt, hogy teljesen rendbe jött. Én érzem azt, hogy a testem szép lassan tönkremegy. amikor látom azt a gyűjteményt, gyógyszert, amit kell szedni minden étkezés előtt, érzem azt, hogy az én testem nem olyan, mint volt. És én azt mondom, az én helyzetem sokkal jobb, mint a legtöbb ember. 2-3 hónapja az egyik gyülekezeti tagunk hazament az Úrhoz. És az utolsó 2-3 hónap az ő életében nagyon nehéz időszak volt. Idősebb volt, kész volt hazamenni az Úrhoz, de sok fájdalom volt, és sok nehéz volt azok az utolsó hónapokban. De valahogyan abban az időszakban nem volt kétség benne. Nem volt kétség benne. Bizonyosság volt benne. Hányszor volt azok az utolsó hónapokban, amikor ő azt mondta nekem, hogy Monti, én hazamegyek. Én az Úrhoz megyek. Ő megérte, miről volt szó ebben az igében. Ő azt mondja, hogy ez a szenvedés, ami most van az én életemben, ez egy pillanati, átmeneti dolog. És a nehézség nem lehet összehasonlítani azzal, amit vár rám. Az ő hozzáállás végig ezek az utolsó pár hónapban az volt, hogy én csak várom azt a napot, amikor én együtt leszek az Úrral. Nem volt kétség, hanem bizonyosság volt benne. Ha tovább lapozunk egy fejezet a Bibliában, a Galata levelhez, a Galata 6. részben, a 9. verstől olvasom, Galata 6:9. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha még nem lankadtunk. Ezért tehát, még időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Ebben az igében látjunk egy bátorítást, hogy ne csüggedjünk el. Van az, hogy ne fáradjunk el a jó cselekedet. Könnyű elfáradni. Könnyű abban az elfáradásban kétségbe esni. De van egy bátorítás nekünk, amikor vannak azok a kétségek, akkor próbáljunk tovább menni az Úrhoz. Próbáljunk figyelni rá, és látni azt, amit ő megígér nekünk. A zsidókhoz írt levél. A 12. rész az első 2 versben folytatja ezt a gondolatmenetet. Ezért tehát mi is, akiket a bizonság tevőknek akkor felege vesz körül, tegyünk le mindent ránk nehezedő terhet, és a bennünk megkönnyező bűnt, és álhatossággal fűssünk meg az előttünk lévő pályát. Itt van egy kép. Örülök, hogy nem csak én használom a sportpéldák, hanem a Biblia írók itt. És azt mondja, hogy amikor mi egy versenyben vagyunk, akkor le kell tenni a tehert. Milyen nevetséges lenne, ha valaki készül egy futóversenyre, egy 100 méter síkfutás, és fölvesz egy 50 kilós hátizsákot. Akkor hogyan tudna futni azt a versenyt? Azt mondja, hogy azt a tehér, azt le kell tenni. Folytatja a gondolat azt, hogy a bűn, amit mi teszünk, azt le kell tenni. Hogyan teszünk le a bűnt? Azt, hogy mi megvalljunk azt, hogy mi bocsánatot kérünk. Istentől, ha szükség van rá, egy másik embertől. És amikor mi csináljunk azt, akkor azok a kétségek leesnek. És utána folytatja itt a második versben, és ne csak csináljunk, ne csak tegyünk le, hanem utána nézzünk föl Jézusra. A hit szerzője és beteljesítőre, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Amikor mi nézünk föl Jézusra, az egyik dolog, amit csináljunk, mi látjunk, hogy mi az, amit őtet értünk, de utána megint látjunk az ő győzelmet, és mi látjunk, hogy ő hol van most. Amikor vannak azok a nehézségek, azok a kétségek, akkor föl kell nézni Jézusra. Ismerünk a történet, amikor Jézus a vízen járt, és akkor Péter azt gondolta, hogy nézd, ha Jézus tud vízen járni, akkor én is. És a Péter mit csinált? Ő kilépett a hajóból, és ő indult. És egy másik percre a Péter is tudta vízen járni. De utána jött a kétség. Utána jött az, hogy a Péter körül nézett. És ő látta, hogy jön egy hullám. És ő megijedt. És akkor kezdett süllyedni. Mennyire hasonlóak vagyunk. Mi jól induljunk az úton. Van egy jó lendület, van egy jó munka, egy jó szolgálat. Minden jó megy, és kezdjünk egy kicsit bízni saját magunkban. Utána kezdjünk egy kicsit körülnézni. És amikor körülnézünk, látjunk, hogy itt van egy másik ember, aki nem együtt ért azzal, amit mi csináljunk. Van egy másik ember, aki kezd szidni minket. Van egy harmadik ember, aki azt mondja, hogy nem így kell csinálni, hanem úgy kell csinálni. És jönnek ezek a támadások. És mi kétségbe esünk. És mi kezdünk mondani, hogy miért kezdtem ezt? Milyen nagy hiba volt? Biztos rosszul értelmeztem azt az igét. Biztos nem volt az az Isten útmutatása nekem ebben a dologban. Téves úton vagyok. Nem téves úton vagyunk, hanem a probléma az, hogy mi kezdtünk figyelni a körülményekre. Mi kezdünk figyelni, mit mondanak az emberek, és mi nem nézünk föl Jézusra. Amikor vannak kétségeink az életünkben, akkor szükség van arra, hogy mi nézünk föl Jézusra. Egy másik gondolat a kétségekről. Jézus, amikor mielőtt a keresztre feszítették, ő a kertben volt és ő imádkozott. A Máté 26. rész, a 39. vers. És Jézus, amikor ő imádkozott, ő a kövek között imádkozott. Ő azt mondja, hogy Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ezt a pohárt. Mind az által ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Érdekes ez az imádság. Szerintem nagyon sok mindent tudunk tanulni ebből. Ebben az imádságban Jézus kifejezte azt, ami a szívében volt. valahogy az ő szívében az is volt, hogy ha lenne bármilyen mód kerülni ezt a nehézet, ezt a fájdalmat, én kerülném azt. De utána a folytatás az volt, hogy de nem az én kívánságom legyen, hanem az Isten akarata. Nem azt az emberi vágy, ami bennem van, hanem alaveszem magamat Isten alá. És azt mondom, hogy Isten, ami jó neked. Legyen az, hogy te kapsz a dicsőséget az én életemben. A legtöbb helyzetben mi csak azt gondoljuk, hogy mi a legjobb nekem. Mi a legkényelmesebb nekem. Az a meggyőződésem, hogy Istennek nem az a legfontosabb, hogy kényelmes legyen a mi életünk, hanem a legfontosabb Istennek, hogy a mi életünk legyen átformálva, hogy mi olyanok leszünk, mint Krisztus. De az átformálás akkor történik, amikor vannak nehézségek a mi életünkben. És Isten tud megerősíteni minket azok a nehézségekben, azok a fájdalmakban, ha mi bízunk bennük. A múlt században egy amerikai teológus Schweizban élt, a neve Francis Schaeffer. Megjelent egy pár könyve magyar nyelven is. De a Francis Schaeffer később az ő életem, ő rákos beteg lett, és az egyik ember oda ment hozzá, és kérdezte tőle, hogy professzor, Isten fog meggyógyítani téged? Milyen a hited? És a Francis Schaeffer nagyon bölcsen válaszol. Ő azt mondja, hogy egy másodpercben nincs semmi kérdés bennem arról, hogy Isten tud-e meggyógyítani engem. Isten tud. De nincs semmi meggyőződésem arról, hogy Isten fog meggyógyítani engem. Az a bizalom. Ő azt látta, hogy nem vonta kérdésbe az Isten képessége. De ő azt mondja, hogy nem az a kérdés itt, hogy Isten tud vagy nem tud, de az a kérdés, hogy ebben a helyzetben Isten hogyan fog kapni a dicsőséget. És ő azt látta azt, hogy az ő helyzetben az, hogy Isten tud dicsőséget kapni abban, hogyha ő bizalomban tud elfogadni azt, amit ő kap az Úrtól. Kétség vagy bizonyosság. Említettem azt, hogy az Isten lelkünk benne lakik. Az Efézus levélben szeretnék felolvasni két igéj arról, hogy az Isten lelke bennünk van. Az első, az Efézus level, az első rész, a 13. és a 14. vers. Őrbenne pedig titeket is, miután hallottatok az igazság igéjét, üdvösségetek, evangéliumot, és hívőké lettetek, éljezek pecsétjevel a megígéret Szent Lélekkel. Örökségünk zálogjával, hogy megváltása tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Mi a gondolat itt? Emlékeztem, amikor beszéltem az Isten lelkéről, hogy az Isten lelke beköltözik a mi életünkbe abban a pillanatban, amikor mi megtérjünk. Itt ez az igéje azt mondja, hogy amikor ő beköltözik a mi életünkbe, az olyan, mintha ha Isten rátesz a mi életünkre egy pecsét. És ő azt mondja, hogy ez az élet az enyém. ez az ember az enyém. Utána, ha tovább lapozunk az Efézus 4. részre, a 30. vers, és ne szomorítjatok meg az Isten lelkét, aki által elvágtok pecsételve, meddig? A megváltás napjára. Az Isten lelke rajtunk van. Meddig? A megváltás napjáig. És akkor ő tulajdonba vesz minket. Milyen nagyszerű dolog ez. Nem kell kétségben élnem, hanem én tudhatom azt, hogy én az Isten családjahoz tartozom. Miért? Azért, mert én olyan méltó vagyok, hanem azért, mert Krisztus munkája a kereszten az olyan tökéletes volt. Az olyan tökéletes volt. És akkor, amikor én kapok az örök életet Istentől, mint ajándék, én kapok az ő lelkét, mint egy pecsét az én életemre. És akkor nem attól a perctől nem élek kétségben, hanem biztonságban vagyok. Hogy én tartozom az ő családjához. Nekünk van 3 gyerekünk. Már hallottak, hogy előfordult problémák a gyerekekkel, a gyereknevelésben. De az volt az érdekes, amikor abban a helyzetben, amikor kellett fegyelmezni a fiamat, egyszer nem mondtam neki azt, hogy kisfiam, ha te nem vagy hallandó bocsánat kérni ettől a lántól, akkor te nem leszel az én fiam tovább. Én nem mondtam ezt neki. Mert ő az én fiam. Teljesen független attól, hogy ő hogyan... Ő volt az én fiam. Ő az én fiam. Én szeretem őt. Ő kiment az Egyesült Államokba egyetemre. Amikor egyetemista volt az Egyesült Államokban, volt olyan, hogy egy pár hét keresztül ő nem írt nekünk. A barátnője, aki szinte Budapesten élt, ő minden nap beszélt vele, de mi, mint szülők, volt olyan, amikor több nap, több hét keresztül esetleg mi nem hallottunk tőle. Akkor ő volt a mi gyerekünk? Igen. Amikor mi nem kaptunk e-mailt tőle, amikor mi nem kaptunk levelet tőle, mi megszűnt a mi szeretettünk felé? Nem. Mi szerettünk. Mert a mi gyerekünk volt. És ugyanígy van a lányainkkal, a miénk. Független attól, hogy ők mit tesznek, hogyan viselkednek, mi szeretünk őket. Néha kell határozott lenni velük, de az, hogy mi szeretünk őt, az hogy mi mindig azt fogunk mondani, igen, ez az én gyerekem. Nem kell kétségbe esni. Mert Isten adott egy pecsét. Ő megígért valamit. Még egy ígét kapcsolatban olvasom ezzel. A János első levele, az 5. rész. Most figyelni kell, amikor olvasom, mert én biztos vagyok benne, hogy én rosszul fogok olvasni, de figyelni kell, hogy mi az, amit rosszul olvasom. Ez a első János 5. rész a 11. verstől a 13. versig. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki-e a fiú, az-e az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy remélhetjetek, hogy örök életek van. Jól olvastam? Tudjatok. Van különbség a kettő között, nem? Ő nem mondja azt, hogy azért írt ezeket nekik, hogy csak legyen egy kis reménység bennünk, hogy esetleg, hanem ő azt mondja, hogy tudhatjatok azt, hogy örök életek van. Nagyon fontos nekünk, a mi hívő életünkben, hogy mi tudunk biztonságban lenni a mi kapcsolatunk Istennél. Nem kell állandóan félelemben élni. Nem kell úgy élni a keresztény életet, hogy eleget tettem ma, hogy megfelelek Istennek. Milyen szörnyű lenne egy ilyen életet? Hogy állandóan bizonytalanság vagyok, hogy eleget tettem-e ma. Megfelelő volt az én viselkedésem ma. Hanem Isten azt kifejez nekünk, hogy én szeretlek. Ő azt mondja a János 10. részben, hogy ő tartja a mi kezünkben. És azt mondja, hogy nem csak az én kezemben tartom téged, hanem az Atya kezében is. Ez egy olyan, mint ha van egy 200 forintos. Ő azt mondja, hogy én tartom téged az én kezemben. És nem csak az én kezemben van, hanem az Atya kezében is. És én miért nem mondani, hogy minden kettő ott van, minden két keze. És utána én kérdezem tőled, próbáljad kivenni azt a 200 forintos az Isten kezéből. Isten azt mondja, hogy te biztonságban vagy. Nem kell félni. Tudunk egy félszabadult élet élni benne félelem nélkül, mert tudjunk azt, hogy ő szeret és ő tart minket. Kétség vagy bizonyosság. Ő azt akarja, hogy mi bizonyosságban éljünk a mi hívő életünket. A másik kérdés, amit csak röviden fogunk érinteni ma este, kérdések és bizonyságtétel. Kérdések. Az apostolok cselekedetben látjunk a kérdések. Az apostolok cselekedet a második részben, amikor Péter hirdeti az igét. A 37. versben az emberek föltesznek egy kérdést. Mit tegyünk, atyám, atyafiaim, férfiak? Mit tegyünk? Ez volt a kérdés. És akkor a Péter bizonyságtétel, a válasza az volt, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Tovább lapozunk az apostolok cselekedet a 16. részben, amit már említettem, amikor Paul börtönben volt, ott Filippiben, amikor ő kezdett az igét hirdetni nekik, akkor megint volt egy kérdés. Uraim, a 30. versben, mit kell cselekednem, hogy üdvözöljék? Itt van a kérdés. Mit kell tennem? Hogyan üdvözöljük? A válasz. Higgy el az Úr Jézusban, és üdvözölsz. Higgy el az Úr Jézusban. Térjetek meg, higgy el az Úr Jézusban. Fontos, hogy mi megértjünk valamit. Amikor mi beszéljünk arról, hogy mi az evangélium. Azt kell megértenünk, hogy az evangélium, az üzenet, amit mi hirdessünk, az sohasem változik. Az sohasem változik. Az üzenet az, hogy Isten szeret téged. Az, hogy bűnös vagy. Az, hogy szükséged van valamire. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt érted. és azt, hogy személyesen kell elfogadni őt, mint megváltott, az az üzenet. Az nem változik. Ugyanaz volt az üzenet az első században, amikor Péter predikált, ugyanaz az üzenet volt, amikor Paul predikált, és ugyanaz az üzenet, amikor mi kezdettel, a legtöbb ember itt már a 20. században mondtunk, de most a 21. században az üzenet nem változik. De a módszereket, amit mi használjunk, az üzenet továbbadásában változhatnak. Nem kötelező, hogy változnak, de változhatnak. Én miért nem mondani azt, elég biztos vagyok benne, hogy az első században, amikor Péter és Paul szolgáltak, ők nem használtak az internetet. Ők egyszer se küldtek egy e-mailt valakinek, és az e-mailben volt az üzenet, az evangélium üzenete. Nekünk sem muszáj azt csinálni. Mi tudunk tovább ugyanazokat a módszereket használni, mint Péter és Paul használtak. De én nem hiszem, hogy Isten korlátoz minket, és azt mondja nekünk, hogy csak azok a módszereket lehet használni, ami Péter és Paul használtak. Az üzenet, az nem változik, nagyon óvatos kell lenni, nem szabad összekeverni a kettőt. Az üzenet, azt nem lehet változtatni. Az üzenet, az marad ugyanaz. A módszereket, amit mi használjunk, azokat változhatnak. Nem kötelező, de lehetség. Az első Péter harmadik rész, a 15. rész, 15. versben már van valami, ami konkrétabban szól nekünk, hogy mi hogyan válaszoljunk kérdésekre, és mi hogyan teszünk bizonyságot. Első Péter 3:15. Ellenben az urat, a Krisztus tartjatok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek élő reménységet. És utána folytatom a 16. rész. Ezt pedig szeliden és tisztelet tudaton. Jó lelki ismerettel tegyétek. Amikor valaki kérdez tőlünk a mi hitünkről, akkor ez az ige azt mondja, hogy mi egy választ adjunk neki. Mi elmondjuk neki az evangéliumot. De nagyon fontos, hogy mi hogyan csináljunk azt. Ugyanaz, mint tegnap este láttunk a fedéssel és az intéssel, hogy milyen a szívünk, amikor azt csináljuk? Ott van-e azt a szelídség bennünk? Ott van-e azt a szeretet bennünk, amikor mi beszéljünk vele? Paul egy hasonlóról írt Timoteusnak Paul élete végén. A második levél, amit írt Timoteusnak, a 4. rész. A második versben. Ő azt mondta Timoteusnak, hogy hirdest az igét. All elő vele akar alkalmatlan idő. Fed, inc, biztos, teljes türelem és tanítása. Fontos, hogy megértsünk valamit itt. Itt azt mondja, hogy az alkalmas időben és az alkalmatlan időben. Utazom vonaton, valaki ül mellettem, és ő tanul. Akkor Na, olvasom az igét, azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időr, akkor ez vagy az egyik, vagy a másik, akkor én mondom, Uram, szeretnék beszélni veled. És ő azt mondja, hogy elnézést, én nem érek rá, nem akarok beszélni veled, készülnöm kell egy vizsgára, most utazom fel Pestre, 2 óra múlva lesz a vizsga, nem akarok beszélni vele. Én azt mondom, hú de jó! Itt a lehetőség! Ez az alkalmatlan idő! Én fogok beszélni vele! Ez az ilyen azt jelenti? Nem. Nem. Ugyanaz a helyzet. Újból ott vagyunk a vonaton. Most én utazom Budapestre, mert én 2 óra múlva fogok vizsgázni. És nem tanultam eleget. És egy férfi leül mellettem, és azt mondja, hogy Uram, most kaptam a hírt, hogy a testvérem meghalt. És én most utazom fel Budapestre, és teljesen kétség vagyok esve. Én azt mondom neki, ne haragudj, én most készülök egy vizsgára, én nem tudok beszélni veled. Helyesen cselekszem. Ez az alkalmatlan idő. Amikor beszél az alkalmas és az alkalmatlan idő, rólam van szó. Vannak olyan idők az én életemben, amikor nagyon alkalmas nekem, hogy én beszélek vele, valakivel. És vannak olyan idők, ami teljesen alkalmatlan nekem. Nem neki. De azt kell látni, hogy az az idő, amit alkalmatlan nekem, ha Isten nyitja az ajtót, akkor félre kell tenni azt, amit esetleg részemről fontosabb lenni. Az alkalmatlan időben is kész kell, hogy legyek. Tovább adni az örömhírt. Mi fontosabb? A jegy, amit én kapok egy dolgozatom, vagy mi lesz azzal az ember lelkével, mint öröké? Sokkal fontosabb az a másik ember lelke, mint az, hogy én kapok egy 2-es vagy egy 3-ost egy dolgozatom. Paul azt mondta Timoteusnak, legyél készen, alkalmas és alkalmatlan időben. Hirdest az igét. Tegyünk bizonyságot, elmondjuk az embernek az örömhírt. Ha valaki úgy érzi, hogy ő alkalmatlan erre, tanuljon. Készüljön fel. Nem olyan nehéz, nem olyan lehetetlen. Nem hoztam magammal tavaly, kiadtunk egy könyvet, a hétköznapi küldetést. És abban a könyvben konkrétan beszél arról, hogy bárki tud hirdetni az evangéliumot bármilyen helyzetben. És valahogyan én azt látom, hogy a legnagyobb lehetőség sokszor hirdetni az evangéliumot, azok a váratlan pillanatok, amit mi nem tudunk előre tervezni. A mi feladatunk úgy élni a hitetlen emberek előtt. És amikor lesz egy krízis az ő életében, akkor Isten nyitja az ő szívét. És akkor szükség van arra, hogy mi az alkalmatlan időben keresünk meg őt. Épp most van egy férfi, aki a felesége tag a mi gyülekezetünkben. A férfi régóta járogat a feleségével, de ő nem tért meg. Többször eljött egy csendes hétre. Minden tűnt. Egy pár hete kórházba került. Egy műtétre. A műtét egy ilyen rutin műtét volt. Egy másik férfi a gyülekezetünkben ugyanaz a műtét volt egy hét előtte. Aki előtte volt, probléma nélkül, 3 nap, 2 nap múlva hazament a kórházból. Ez a férfi másfél hét kórházban volt a műtét után. És azóta volt lehetőségem beszélgetni vele. Még nem tért meg. De látom, hogy Isten használja ezt az ő életében. Én bízom benne, hogy Isten készíti az ő szívét. Hogy az én feladatom ott lenni. És esetleg az alkalmatlan időben élmenni, látogatni őt. Tovább mondani neki az evangéliumot. Az 5. versben itt. Ti azonban légy józan mindenben. A bolyakat szenved el, végezd az evangélista munkat, tölts be a szolgálatodat. Kérdések, bizonyságtétel. Mindnyájunk tudunk bizonyságot tenni. Nem kell igehirdetőr lenni, nem kell, hogy az legyen a lelki ajándékod az evangelizálás. Mindnyájunk tudunk bizonyságot tenni arról, hogy Isten mit végzett a mi életünkben. Meg vagyok győződve arról, hogy ha az a vágyunk és az az imádságunk, hogy legyen ébredés, és szerintem az a vágyunk és az az imádságunk, akkor lesz egy ébredés. Ha mi mindnyájunk látjunk és megértünk azt az egyetemes papság. És látjunk és megértünk, hogy én, amilyen vagyok, tudok egy eszköz lenni. Én tudok bizonyságot tenni. Arról, hogy Isten mit tett velem. Imádkozunk. Édesatyunk, köszönjünk, hogy nem kell kétségben élni, hanem látni kell, hogy te mit ígértél nekünk az igében. Látni kell, hogy milyen vagy. Látni kell, hogy te fogod minket a te kezedben. Köszönjünk, hogy biztonságban tudunk élni, mert van új életünk benned. És kérünk, hogy segíts minket. Add nekünk a bátorságot, add nekünk a szavakat, hogy tudunk hirdetni az igét alkalmas és alkalmatlan időben. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.